Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Biblia tanulmányoknak a rovatát, sorozatát fogjuk folytatni, mégpedig a második évaddal. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en, és lájkoljátok az Evlelkész Facebook oldalát, mert ott nem csak a hallgatható és nézhető tartalmaknak a megosztása történik meg, hanem időről időre cikkek és rövid írások is jelennek meg tőlem. Maradjunk így is kapcsolatban. És hogyha feliratkoztok a YouTube-ra, akkor mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti harangot, mert így értesültök majd a friss tartalmakról. Na de vágjunk is bele akkor a mai témánkba, pontosabban a témánknak egy kis bevezetésébe, ugyanis, ahogy említettem, a Biblia tanulmány rovadban vagyunk, és ez a második évad. Az első évadban Jákob történetével foglalkoztunk, több epizódon keresztül, sok-sok epizódon keresztül. Beteszem a lejátszási listának a linkjét ide alulra, hogyha esetleg még nem láttátok volna, akkor nézzétek meg. Azonban a második évadra egy egészen más koncepciót találtam ki, mégpedig azt, hogy nem egy személynek, vagy éppen egy bibliai könyvnek a része, egy személynek a történetét, vagy egy bibliai könyvnek a részeit fogjuk venni folyamatos olvasmányként, hanem ide-oda ugrálni fogunk a Bibliába, és azokat a részeket fogjuk megnézni, megvizsgálni, rájuk tekinteni, amelyek nagyon ismertek és nagyon népszerűek. És ez azért nagyon izgalmas, mert egy csomó olyan szakasz van a Bibliában, főleg, hogyha gyakorló hívő keresztényként nézed most ezt a videót, amelyek fölött már elsiklik az embernek a tekintete, már nem is foglalkozik vele, mert hát már annyiszor hallottam, hogy már nincs, amit mondjon ez nekem. És mégis, hogyha mélyen beletekintünk ezekben a nagyon népszerű bibliai szakaszokba, akkor egyből rájövünk arra, hogy egyrészt miért ilyen népszerűek, sokkal nagyobb mélységei vannak, mint ami első, másod, vagy akár 20. olvasatra feltűnhet nekünk. Így fogunk nagyon izgalmas és nagyon ismert szakaszokat vizsgálni, és ennek a mai első, a második évad első adásának a témája egy tényleg nagyon-nagyon ismert szakasz, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom Zsoltár lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Nos, akkor először hangozzon el a maga a Zsoltár. Hogyha a YouTube-on nézitek az adást, akkor ott láthatjátok a képernyőn, a videóban, hogyha pedig podcast alkalmazásban hallgatjátok, akkor pedig a leírásba betettem a 23. Zsoltárt, most ezt fölolvasnám így kezdésnek. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod meg vigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér, életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amint hallhattátok, láthattátok, ez egy igen rövid zsoltár, tehát a rövidebbek között van, és nyilván azért manapság, hogyha valami népszerű, és egy szövegről beszélünk, akkor általában azok a szövegek mind rövidek szoktak lenni, mert az emberek már nem nagyon olvasnak hosszan. De ugye ez nem csak a rövidsége miatt, hanem a tartalma és a képiessége miatt is annyira népszerű ez a 23. Zsoltár. Ugye általában, és erre majd később vissza fogok térni, hogy miért van az, hogy nagyon sokszor temetésekkor hangzik el ez a Zsoltár, különösen is angol szász nyelvterületen, ott szinte nem tudsz olyan filmet megnézni, vagy olyan könyvet olvasni, ahol, hogyha valamit leírnak egy temetési szertartásról, egy keresztény temetési szertartásról, akkor abban ne lenne benne ez az halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy dolog, de majd, hogyha oda jutunk, akkor erről majd fogok beszélni. Viszont kezdjük el akkor mindenek előtt az egésznek az elejével.
Ez pedig az, hogy itt egy nagyon fontos információt látunk, ez pedig az, hogy Dávid Zsoltára, ez ugye héberül úgy hangzik, hogy Mizmor le David, Mizmor le David, Mizmor. Hú, de ronda.
Na mindegy, lehet, hogy kevesebbet fogok írni, mint terveztem. Még nem szoktam meg ezt a táblát. Tehát Mizmor le David, és mit jelent ez a Mizmor? Ez a Mizmor tulajdonképpen éneket jelent, tehát amikor mi a Zsoltáról beszélünk, mint olyanról, akkor az egy műszó. Tehát, hogy ilyen szó, hogy Zsoltár nincsen a Bibliában, hanem ez meg lett alkotva, tehát a Mizmornak a fordítása kint lett megalkotva ez a kifejezés. De tulajdonképpen a Mizmor az első sorban verset jelent, tehát ez vers vagy ének, és ebben az az izgalmas, hogy amikor a Biblia versről vagy énekről beszél, akkor nem ugyanazt érti rajta, mint amit mi értünk rajta. Amikor mi versre gondolunk, mit tudom én, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, József Attila, ugye? Amikor versre gondolunk, akkor általában ilyen rímekre gondolunk, meg egy olyasfajta nyelvi zeneiségre, ami mondjuk a magyar nyelvnek, vagy úgy általában akár az indoeurópai nyelveknek, vagy hát a világnak ezen a felén lévő nyelveknek a sajátossága, különböző módokon nyilván a különböző nyelveken, de úgy kb. Ugyanúgy. Na most, hogyha közel-keletben gondolkodunk, és mondjuk nem indoeurópai, hanem sémi nyelvekben, mint például amilyen a héber, vagy akár az arab, vagy a perzsa, akkor ott ez egészen mást jelent. Tehát amikor ők versről beszélnek, akkor nem feltétlenül játszanak szerepet olyan dolgok, mint amik itt nálunk igen, mint például az, hogy rím. Tehát, hogyha a Zsoltárokat olvasod, mint verseket, akkor ott látod, hogy nincs rím is. Nem csak azért nincsen rím, mert rosszul fordították, vagy nem tudták leműfordítani, hanem egyszerűen azért, mert nincs. Mert ez nem játszik szerepet, hanem a különböző nyelvi eszközök, mondattani megoldások, különböző szavaknak a használata, vagy mondjuk egy, és akkor mondok egy nagyon szemléletes példát, vagy pedig az ismétlés, az, ami nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a Bibliában nagyon sokszor van olyan, hogy mit tudom én, elírja, hogy XY megy valahova, de nem oda megy, hanem oda megy, nem amoda megy, pedig oda is mehetne, hanem inkább oda megy, és eljutott oda, és gyalog. Tehát akkor, mint hogyha ugyanazt a dolgot újra és újra körbejárná, látszólag fölöslegesen, ez nem fölösleges, hanem egyfajta kulturális és nyelvi eszköz, tehát valami, amit nagyon ki akar emelni a Biblia, azt többször is elmondja egymás után, akár ugyanúgy, mint például egy másik Zsoltárban, azt hiszem a 114. Na mindegy, ezt most így fejből nem tudom, aminek minden második sora az, hogy mert örökké tart szeretete. Azt nem azért mondja el, hogy ez egyfajta refrén legyen benne, hanem azért mondja el, mert ezt nagyon alá akarja húzni. Szóval, amikor mit versről gondolkodunk, akkor egészen más kell alatt érteni, hát ezt kell alatt érteni, ami itt van, nem pedig azt, amit mondjuk József Attila, vagy Kosztolányi, vagy Petőfi, vagy akármi más. Tehát így kell ezt nekünk kezelni. Ugye a másik fontos információ a feliratból az, hogy Dávidnak a Zsoltára, ugye ő Dávid király, tudjátok, a Dávid és Góliát parítja, meg ilyesmi. És akkor itt még láthatunk az elején egy feliratot, tehát az első verset tulajdonképpen egyfajta feliratként lehet kezelni, és itt ebben a feliratban azt látjuk, hogy ezt olvassuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Tehát tulajdonképpen ez az Úr az én pásztorom, főleg itt az elején ez az Úr az én pásztorom, ez egy olyan felirat, ami az egész alap jelentését, vagy alap hangját megadja ennek a Zsoltárnak, jelesül pedig azt, hogy amikor itt belehelyezkedünk mi ebbe a Zsoltárba, mint egy imádságba, vagy mint egy énekbe, vagy mint egy versbe, akkor a szerep leosztás az az lesz, hogy az Úr, az Isten, az én pásztorom. Tehát én egy báránya, vagy a nyájának a tagja vagyok, és ezt a fajta viszonyt, ezt a pásztor és nyáj viszonyt tudjuk alkalmazni az Istennek és nekünk, tehát a mi kapcsolatunkra és a mi viszonyunkra. Ebben az esetben ez a Zsoltár, ez úgy működik, minthogyha egy példázat lenne. Ugye a jézusi példázatokban is mindig a példázatoknak a szereplői, mint például a tékozló fiú példázatában a szereplők, vagy a magvető példázatában lévő szereplők, azok mindig megfeleltethetők az Istennek vagy az embernek,
és e kettőnek a viszonyáról szól minden példázat. Tehát tulajdonképpen ez a zsoltár nem csupán egy zsoltár, hanem egyben egy példázat is. Tehát az Úr az én pásztorom, ez a felirata a zsoltárnak. Hogyha végignézzük az egész zsoltárt, akkor két oldalát tudjuk, vagy két dimenziója van ennek a zsoltárnak. Az egyik dimenziója az az állapotot írja le az Isten és ember közötti kapcsolatban, a másik dimenziója pedig az utat, amit az Istent követő ember jár be. Ezt a két dimenziót, ezt fogjuk külön tárgyalni. Tehát nézzük meg először azt, hogy mi az, ami az állapotot jelöli, vagy mi az, ami az állapotra utal. Ugye ez az első az az, hogy nem szűkölködöm. Ugye füveslegőn terekedett csendes vizekhez vezet engem, ez nem. Lelkemet felüdíti, ez például oda tartozik, lelkemet felüdíti. Igaz ösvényen vezet az ő nevért, az ugye nem mondod. Halálénik a völgyébe járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződés botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz ellenségeim szemelátára, ez tartozik még ide, tehát asztalt terítesz ellenségeim szemelátára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságot és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben, tehát még ez tartozik hozzá. Tehát hogyha a feliratot elolvassuk, tehát az Úr az én pásztorom, és a hozzá tartozó állapotot jelző szakaszokat, tehát hogy milyen az Isten és az ember közötti kapcsolatnak van az embernek az állapota, akkor ezeket tudjuk mondani. Nem szűkölködöm, lelkemet felüdíti, asztalt terítesz nekem ellenségeim szemelátára, megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam, és végül az Úr házában lakom egész életemben. Jó? Tehát, hogy ezek az állapotot jelzük. Akkor a másik fele a zsoltárnak, ami kimaradt, ami általában a többet idézett fele, az pedig az az út, amin az Istent követő ember jár. Tehát, mi ez? Az Úr az én pásztorom, ugye ez a felirat, ide tartozik. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, igaz ösvényen vezet az ő nevéért, ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződés botod megvigasztal engem, bizony jóságot és szeretetet kísér életem minden napján. Tehát ez a második, ez pedig az úton levésnek az igéi. Na akkor menjünk sorban, végig fogjuk nézni az egész zsoltárt versről versre, figyelembe véve azt, hogy mely részek azok, amelyek az állapotról szólnak, és mely részek azok, amelyek az útról szólnak. Oké, tehát az Úr az én pásztorom, ez a feliratunk, erről már beszéltünk, nem szűkölködöm. Mi ez a szűkölködés, ugye? Manapság, amikor szűkölködésről beszélünk, akkor ez olyan nagyon távolinak tűnik ez a szó, hogy szűkölködni, olyan kicsit műszónak, mert hogy manapság, hála Istennek, de nem olyan elterjedt az a fajta szükséget szenvedés, mint ami régen volt. Nem azt mondom, hogy nincsen szükség, de hogy is nem is. Én magam is az életem során nagyon sok szükséget tapasztaltam meg, mind anyagi szinten, mind más szinten, akár az étkezés, alapvető étkezés tekintve is, de ugye maga a kifejezés, amit különben héberül úgy mondjuk, hogy haszér, az tulajdonképpen nem csak szűkölködés jelent, hanem hiányt, tehát hiány, illetve még van egyfajta visszahúzódás, most csak ezt így jelöm, nem írom ki, visszahúzódás jelentése is. Például, hogyha megnézzük az 1 Mózes 8.3-at, akkor 1 Mózes 8.3-ban is ugyanez a haszér kifejezés szerepel, ahol ugye azt olvassuk, hogy visszahúzódik a víz az özönvíz után. Ott is ez a van. Tehát valami, ami elfogy, eltűnik, megváltozik, de úgy változik meg, hogy nem változik át valamivé, hanem az eltűnés, tehát a helyzet változik meg, és valami eltűnik, hiány szenved. Tehát ezt jelenti a szűkölködés, egy nagyon tág fogalom, és éppen ezért ezt a fogalmat nem tekinthetjük, tehát ez nem egyenlő csak az anyagiakkal. Tehát ez nem egyenlő csupán azzal, hogy nekem nincs pénzem, hanem ezennél azért sokkal többet is tud jelenteni. Tehát ez a hiány, ez a szűkölködés, Tehát az Úr az én pásztorom nem szűkölködöm, ez a nem szűkölködő állapot, mert ugye kékkel jelöltük, tehát ez az állapotra vonatkozik, tehát ez a nem szűkölködő állapot, ez nem elsősorban, vagy nem csak az anyagiakra vonatkozik, hanem mindenfajta szempontból lévő hiányra. A következő versre megyünk, akkor ott ugye az a klasszikus, füves legelőkön terelgett csendes vizekhez vezet engem. Ugye ez az utat jelenti, tehát, hogy amikor ha az Úr az én pásztorom, tehát az Isten az, aki az én pásztorom, én a nyájhoz tartozom, nem szűkölködöm, de hova megyünk? Mert ugye a pásztor és a nyáj mindig vándorol. Nem tudom, hogy ki az közületek, aki látott már valaha élőben pásztort, én egy kezemben meg tudom számolni, pedig vidéken lakom. Az életem nagyobbik részében vidéken laktam. Szóval lett volna rá esélyem, hogy többször, de valahogy nem jött össze, tehát hogy összességében talán ha 4-szer vagy 5-ször találkoztam igazi pásztorral, aki tényleg pásztor, tehát hogy megy a bottal, meg a kutyával, és akkor a nyáj. De most ez nyilván a Biblia íróinak a korában az sokkal általánosabb volt. Füves legelőkön terelgett csendes vizekhez vezet, tehát megy a pásztor és megy a nyáj. Na most, amikor ezt a szakaszt el szoktuk képzelni, hogy füves legelőkön terelgett csendes vizekhez vezet engem, akkor általában egy ilyen írország zöldségű tájat képzelünk el, hogy ilyen lankás, dombos, ott vannak a bárányok, meg a pásztor, aki, mit tudom én, ráadásul lehet, hogy még furujázik is, és akkor viszi itt a bárányokat egyik füves legelőről a másikra. Na most vegyük észre azt, hogy ez a Zsoltár a Közel-Keleten íródott, tehát ilyen nincs. Tehát ez, hogy füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet, ez nem az általános, hanem ez kivételes. Ugyanis csupán egy-két oázis az Izrael területén, vagy mondjuk az északi területek, ha a Golánfennsíkot nézzük például, az már egy termékenyebb, vagy a Genezáreti tónak a partján, azok termékenyebb, ott vannak ilyen helyek, de azt úgy képzeljétek el tényleg, mint Írországban, vagy mint tavasszal itt Magyarországon a füves mezőket, egy kiadós tavaszi zápor után, tehát ez nem úgy néz ki. Itt a Zsoltár írója valami egészen extrém és különleges dolgot tulajdonít a pásztor és a bárány, azaz az Úr és mi kapcsolatának, mégpedig egy olyasfajta ellátottságot, vagy bizonyosságot, vagy állapotot is, persze ez állapotot is jelent, de egy olyan utat, ahol az Isten időről időre elvezet bennünket egy nagyon-nagyon jó helyre, és most ezt nem feltétlenül földrajzilag kell érteni. Ja, apropó, amíg nem hallgattátok meg a Földrajz nélkül nincs Biblia című podcast adást, belinkelem alulra, akkor ezt tegyétek meg, ott erről részletesen beszélek különben, ezt is hozom példának. Tehát, hogy időről időre olyan oázisokba vezet bennünket az Isten, amelyek egészen extrémek és egészen különleges módon kiemelkednek a hétköznapokból, amelyek fel tudnak bennünket tölteni, mint ahogyan egy közel-keleti pásztor ilyen füves helyekről, füves helyekre vezette a sivatagon, vagy ilyen félsivatagos területen keresztül a nyáját. Egy másik izgalmas dolog még ez, hogy azt mondja, hogy füves legelőn tényleg egy csendes vizekhez vezet engem. Na most az az izgalmas, hogy a füves legelő és a csendes víz együtt nem nagyon van, csak mondom ezekben az oázisokban, hogyha mégis ezeken az oázisokon túlmenően van, akkor általában az a víz nem csendes szokott lenni, mert hogyha mondjuk leesik az a tavaszi vagy őszi eső, amilyen ilyen szakadásszerűen így lezúdul arra a területre, és megtelnek a vádik, az úgynevezett kiszáradt folyómedrek, akkor ott zúg a víz meg minden, na, akkor van egy darabig fű, aztán utána természetesen a száraz évszakban elszárad. Tehát ez egyfajta nagyon különleges állapotot jelent itt. És még erről a füves legerőről majd még fogok beszélni, de majd itt később az 5. versnek a kapcsán, hogy ennek miért van jelentősége. Tehát itt nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a földrajzal. Oké. Harmadik vers. Ez egy vegyes vers, ugyanis van egy ilyen, hogy lelkemet felüdíti, és igaz ösvényen vezet az ő nevéért, tehát a lelkemet felüdíti az az állapotra vonatkozik, az igaz ösvényen vezet az ő nevéért, az pedig az útra vonatkozik. Na kezdjük az elsőt. Tehát itt van ez a felüdít kifejezés. Tehát az eredetiben ez úgy hangzik, hogy súv, ami tulajdonképpen visszatérést jelent. Tehát a felüdítés, azt nem úgy kell gondolni, mint egy jó hideg zuhanyt, vagy egy jó üdítőt a nyári melegben jégkockákkal, hanem ez a visszatérést jelenti. Tehát a lelkemet felüdíti, azaz visszatéríti magához. Tehát a léleknek a jó állapota az attól függ, hogy a pásztortól én milyen távolságra vagyok. Tehát ez a pásztorra utal. Tehát nem a pásztor csinál velem valamit, persze a pásztor csinál velem valamit, de ez a csinálás, vagy ez a tevés, ez a teremtés, ez a pásztornak a jelenlétében történik. Tehát ez nem egy távoli kapcsolat, a pásztor és a nyáj, pásztor és a bárány kapcsolata, hanem egy közeli kapcsolat. Ugyanis, hogyha nem lenne közeli, akkor nem tudna igaz ösvényen vezetni az ő nevéért. Ugye az igaz is egy nagyon izgalmas kifejezés, mert hogy az igaz, az pedig úgy hangzik, hogy cedek. És ez a cedek, ez nem azt jelenti, hogy valóságos, tehát hogy nem hamis, hanem ez egy kultikus tisztaságot is jelent. Tehát nem csupán arról van szó, hogy igazad van, vagy igazam van, vagy igaz valami, hanem arról is van szó, hogy ez Isten szerint való. Tehát igaz is, tehát nem hamis, nem valótlan, de nem csupán igaz, hanem az Isten szerint való is. Mindez persze csak úgy tud megvalósulni nyilván, hogyha az Isten közelében vagyok, itt ez az előző kifejezés is erre vonatkozik. És amikor azt mondja, igaz ösvényen vezet az ő nevéért, ugye ez az ösvény kifejezés, ez is azért fontos, mert hogy abban a szituációban és földrajzi helyben, ami a Közel-Keleten van, ott a puszta, a sivatag, a vadon, az halálos lehetett az ember számára. Tehát nem volt mentőhelikopter, nem volt mentőautó, mobiltelefon, tehát hogyha valaki eltévedt, vagy nagy Isten megsérült, akkor az annyi. Tehát extrém fontos az, hogy a pásztor tisztában legyen az útvonalával. Tehát nem csak úgy témfereg össze-vissza, terelgeti nyáját, fújja furujáját, tehát nem így néz ki, hanem az ott egy nagyon komoly feladat, egyrészt tájékozódási szempontból, másrészt védelmi szempontból, arról is fogunk majd mindjárt beszélni, hogy valódi ösvényen menjünk, ahol, mert hogy a pásztortól függ az egész nyájnak az élete. Negyedik vers, ugye a klasszikus. Ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Ugye ez a halál árnyékának völgye, ez az, ami egy ilyen nagyon klasszikus kifejezés, ami nagyon sokakat megihletett, mind irodalmi, mind zenei szempontból. Például visszagondolok gyerekkoromnak az egyik híres számára, ugye a Coolio-nak a nótájára. You wanna tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death. Akkor ott is erről van szó, hogy a Valley of the Shadow of Death, azaz a halál árnyékának völgye. Na most ez a magyarban, és ugye általában minden nyelvben ez így több szóból áll, mint az eredetiben, ugyanis ez az eredetiben ez csak két szó, ez a halál árnyékának völgye, és ez a halál árnyéka, amiről itt olvasunk, ez egy nagyon összetett kifejezés, ezért kellett hozzá ez a két szó, hogy kifejezzék. Ez a Talmavet szó, amit a halál árnyéka, ez egy darab szó, ez valami nagyon szürkeséget, valami nagyon nagy mélységet, valami nagyon reménytelent és valami kiúttalant jelent az eredeti héberben. Izgalmas, hogy ugyanez a kifejezés, ez a Talmavet kifejezés szerepel Ézsaiás 9.1-ben, ahol is, ami egy kifejezetten adventi szakasz, és ebben az adventi, vagy hát adventkor szokott előkerülni ez a szakasz. Tehát ez az Ézsaiás 9.1, ez így szól, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. És a nép, amely sötétségben jár, ez a sötétségben, ez az a halál árnyék, ez a Talmavet kifejezés. Ha megnézzük a harmadik és a negyedik verset egymás után, akkor ott valami egészen súlyos dologra bukkanunk. Mégpedig arra bukkanunk, hogy az Úr a pásztorom, ő terelget, vezet, mindezt igaz ösvényen teszi meg, de hova, vagy nem is hova, mert ez nem cél, hanem mind keresztül vezet ez az igaz ösvény, a halál árnyékának völgyén keresztül vezet. Itt, hogyha nem egy bibliai szövegről beszélnénk, akkor valami egészen nagy ellentmondást tapasztalnánk meg. Tehát mi az, hogy van itt egy Isten, aki jó, aki pásztorként foglalkozik velem, akinél elvileg nem szűkölködöm, aki terelget, vezet, füves legelők, csendes vizek, igaz ösvény, és aztán egyszer csak itt van a halál árnyékának a völgye. Mit keres egy jó pásztor által vezetett nyáj a halál árnyéka völgyében, hogyha mindezt igaz ösvényen teszi meg? Na, ez egy nagyon izgalmas dolog. És ez pedig azért van, ugyanis az Istennek az útja, az nem spórolós. Tehát az Isten nem spórolja meg nekünk az ő útján, vagy az ő útján való járásban az ember létet. Tehát nem azért vagyunk keresztények, mert az Isten rózsaszínné változtatja életünk minden egyes pillanatát, hanem azért, mert tisztában vagyunk vele, hogy az egyedüli igaz ösvény legyen az bármilyen is, az az Istennél van. És ez nem azt jelenti, hogy ő szórakozik velünk, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy mi ugyanazt az életet éljük, mint az összes többi ember, azzal a különbséggel, hogy vannak olyan kiemelkedő pontok, mint a füves legelők és a csendes vizek, amelyek extrém jók, amelyekből tudok táplálkozni, mint ahogy a bárányokat legelik a füvet és isszák a vizet, ugyanúgy én is tudok lelki szempontból táplálkozni, hogy amikor majd eljön minden ember életében ez a halál árnyékának a völgye, tehát a nagyon sötét pillanatok, ez nem feltétlenül a halálról szól különben, hanem a sötét pillanatokról, gonosz pillanatokról, szomorú, kétségbe esett pillanatokról, akkor mi történjen? Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Tehát nagyon fontos az, hogy nem félek. Ez nem azt jelenti, hogy nem érzek félelmet, hanem azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy az Isten útján járok. Nem máshol, hanem az Istennek az útján. És hogyha az ő útján járok és őt követem, akkor bármi, ami történik, az mind a javamra van. És nem csak, hogy mind a javamra van, hanem még hogyha úgy is érzem, hogy nincs a javamra, vagy adott esetben nincs is a javamra, akkor is túlélem, és akkor is van oka, és akkor is tudok szabadulni. Ezt nem mindig lehet látni, és ezt én sem tudom így ezt mindig tudatosítani magamban a szenvedések közepette, de hát azért van az ige, és azért van a Zsoltár, hogy erre emlékeztessen bennünket. Tehát ha halál árnyékának völgyébe járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződés botod megvigasztal engem. Na ez még egy fontos rész, ez a vesződés botod megvigasztal engem. Azért, ugyanis ez a vesző és bot, amiről itt beszél ez az ige, ez nem az agresszióra utal. Tehát nagyon sokszor is, főleg a régebbi időszakokban, 19. században, 20. századnak az első felében is még, az egyházban megvalósuló fizikai erőszak, amely volt, sajnálatos módon volt, akár tanítók részéről, vagy lelkészek részéről, vagy akár családtagok egymás felé való agresszióját támogatták meg azzal, hogy vesződés botod megvigasztal engem. Tehát, hogy neked jó az, hogyha megverlek. Vagy hogyha a másik oldalán vagy a botnak, akkor azt mondod, hogy én jót teszek veled azzal, hogy megverlek. És ez nyilvánvalóan nincsen így. És ez nagyon gonosz és nagyon téves dolog ezt így érteni. Ugyanis ezt úgy tudjuk megérteni igazán, ezt a vesződés botod megvigasztal engem, hogyha visszakötünk a földrajzhoz. Ugyanis a Közel-Keleten a pásztor, aki a nyájat vezeti, ő tényleg vezette a nyájat. Tehát nem küldte, mondjuk azt, hogy előre a nyájat, tehát mögüle, tehát nem mögötte ment a nyájnak és hajtotta őket, hanem a nyáj előtt ment, és a nyáj a pásztor után ment. Először ment a pásztor, és a pásztort követte a nyáj. És ez azért tudjuk ebből a szakaszból, mert a pásztornak volt egy botja, amely bot ugye túrabotként is funkcionált, támasztóként is funkcionált, mindenfajta eszközként, fegyverként is funkcionált, de arra is való volt, hogy a pásztor ment elől, és a botot tartotta maga előtt, és a botot követte, a botra álltak be a bárányok, a juhok, a nyáj, a botot követte. Tehát, hogyha mondjuk a pásztor nem is látszódott egy-egy szikla mögötti, vagy bokor mögötti kanyarban, de a botnak a hegye kikandikált ott fönt, és azt követte a nyáj, és abból tudta biztosan a nyáj, hogy követi a pásztorát, és jó és igaz ösvényen megy. Tehát amikor azt olvasok, hogy vesződésbotod megvigasztal engem, az ott nem az agresszióra utal, nem a verésre utal, hanem arra utal, hogy a pásztor megy a nyáj előtt, és a nyáj ráfüggeszti a tekintetét a pásztornak a botjára, és így nem téveszti el az ösvényt. Gyönyörű kép különben, gyönyörű kép. És nem véletlen az, hogy az egész Biblia, de különösen is az Új Szövetségben aztán, és mindjárt kicsit átkötünk majd az Új Szövetségre, a követésről szól. Ez is a követésről szól, ez is a követésről szól. Ötödik vers. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, ugye ez az első. Itt ugye egy vendéglátás, tehát ez állapotot jelöl ez. Tehát ugye még az előző vers az utat jelölt, ez állapotot jelöl. Tehát asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Ugye a Közel-Keleten a vendégség az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ez a vendégvárás, a vendégszeretet, a vendégfogadásnak a rítusa, az ott szent még mind a mai napig is. Tehát amikor itt asztalterítésről van szó, akkor itt erről a vendégfogadásra appellál, miszerint az Isten vendégfogadója. Nem csupán pásztora, hanem vendégfogadója, vagy hogy is mondjam, tehát az Istennél vagyunk vendégségben, és mindezt úgy, és ugye a vendégségben, a Közel-Keleten, a vendégségben az ember abszolút védelmet élvezett. Tehát amíg vendég volt, addig bármilyen konfliktus is volt, ő neki nem esetett baj. Ez olyan, mintha mentelmi joga lett volna egészen addig az ideig, amíg vendégségben van. És ezért fontos ez, hogy ugye itt ellenségeimnek a szeme láttára. Tehát az Isten nem csak jól tart engem, hanem védelmez is. Tehát ez itt egy védelmezésről is van szó. Védelmezés nem csupán vendégfogadásról. Utalunk itt vissza a veszőre és a botra, ami ugye a pásztornak a botja, amely fegyverként is funkcionált, amivel megvédte a nyájat. Megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Ugye a megkenem fejemet olajjal, ugye az olajjal való megkenés, az egy nagyon fontos mozzanat az Ószövetségnek, királyokat, prófétákat, az Isten embereit kenték föl olajjal, sőt, maga a Krisztus szó, az is azt jelenti, első jelentése az, hogy felkent. Tehát, hogy fel van kenve valamilyen szolgálatra, ugye a királyá kenésnek a mozzanata, amiben talán még a mi nyelvünkben is benne maradt ez ilyen kis maradványként, de hogy ez a felkenés, ez azt jelentette, hogy olajat öntöttek a fejére, nyilván nem egy liter olajat, de hogy ilyen illatos olajat öntöttek a fejére, amivel gyakorlatilag a megbízást szentesítették, és az Ószövetségben ez elsősorban a királyoknak, a prófétáknak és Isten embereinek van. Tehát az Istennél védelemben vagyok, vendégségben vagyok, és feladatom van, tehát felkent vagyok, azaz funkcióm van. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy szolgálat. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy küldetés. Ezt mind-mind jelenti a felkenés. Felkenés. És ugye csordultig van poharam, ez már csak így hozzá van téve. És ugye még egy dolgot össze kell itt kötnünk, mégpedig itt az asztalt terítés, van itt nekünk egy ilyen asztalt terítés. Inkább így. Igen, asztalt terítés. És ehhez még itt van ez, hogy füves legelőkön terelget. az asztalterítés és a füveles legelőkön terget, ugye mind a kettő az étkezéssel kapcsolatos, itt ugye még nem lépünk ki a bárány-pásztor metaforából, itt már igen, tehát itt már az ember és Isten kapcsolata van, tehát nyilván a bárány az legeli, a füvet az ember eszik az asztalról, és ez a kettő, a füves legelő és az asztalt terítés az egyben, együtt ott van egy bibliai történetben, és ez a biblia történet pedig nem más, mint az 5000 ember megvendégelésének a története. Ugye Jézus, amikor ugye megvendégeli az 5000 embert, ez ugye Márk 6-ban, János 6-ban, és ebben a kettőben szerepel csak, igen, az a momentum, amiről mindjárt beszélek, a lukácsi verzióban abban nincs benne, az, hogy mind a kettőben le van írva, hogy füves helyre ültek le azok, akik leültek, és akiket Jézus aztán jól lakatott, ugye a kevés kis kenyérből és a kevés kis halból megszaporította, ugye ez a kenyér szaporításnak a története régés nevén, és 5000 embert lakatott jól, és mind a Márki verzióban, mind pedig a Jánosi verzióban kiemeli a Szentíró az, hogy fű volt ott, ez egy füves hely volt. Gyönyörű. Tehát egy egészen új aspektust is fölfedezünk ebben a Zsoltárban. Tehát ez a Zsoltár nem csupán arról szól, hogy nekünk és az Istennek milyen viszonyuk van egymással. Tehát ez a fajta példázat jelleg, de persze ez is benne van. Tehát példázat. De nem csak ez a példázat jelleg van benne, hanem benne van ez, hogy ez Krisztusról szól. Krisztusról is szól. Tehát rólam is, de Krisztusról is szól. Ez gyönyörű az 5000 ember megvendégelésének a története. Bocsánat, hogy ilyen rusnyán írok ezzel a felíró digitális táblával, majd igyekszem rajta javítani, és akkor jobban lehet majd látni, amit írok. És akkor az utolsó vershez érkeztünk el, ami szintén egy vegyes vers, csak úgy, mint a harmadik, aminek az elején bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Ez a fajta megfogalmazás, itt ugye jóság és szeretet szerepel, ez a két kifejezés, amit szerepel. Ez a két kifejezés pedig héberül a tov és a hesed. A tov és a hesed. És ez a tov és hesed, ezek nagyon-nagyon fontos kifejezések a héberben, meg hogy ugye a Bibliában is. Ugyanis hát például, amikor ugye kocintanak a zsidók, vagy valami jó történik, akkor mit szoktak mondani? Mazel tov. Itt is a jó van. Tehát itt a jó nem csak azt jelenti, hogy valami jó, hogy működik, vagy ilyesmi, hanem ez egyfajta ilyen általános állapotot is jelöl. Tehát, hogy úgy rendben van, úgy oké, úgy tök jó. Tehát szóval egy nagyon tág jelentésű tó. Ugyanígy a hesed is, az is egy nagyon hasonlóan tág kifejezés. Ezt most itt nem fejtem ki már bővebben, de a lényeg az, hogy mind a kettő egyfajta áldott állapotot is, itt most nem a terhességet értem rajta, gyermekvállalást, hanem egyfajta áldott állapotot képvisel, és a rokon, ebből a szempontból rokon, a Máté 5-ben a boldog mondásokkal, boldogok a lelki szegények, mert övéké a mennyek országa, stb. Ott sem a boldog szó szerepel eredetileg, hanem egy olyan kifejezés, amiben benne van egyrészt nyilván a boldogság is, de az áldottság is, tehát egy ilyen nagyon tág értelemben vett áldottat jelent ez a kifejezés, és ennek a 6. versnek az első fele, és ugye ez elkísér engem életem minden napján. Tehát, hogy nincs olyan időszak az életemben, amikor ez ne kísérne. És ez akkor is így van, hogyha például nem veszem észre. Miért? Mert mondjuk épp a halál árnyékának völgyében járok. Az Isten jósága és szeretete a halál árnyékának völgyében is az Isten jósága és szeretete. És végül az Úr házában lakom egész életemben. Ez ugye azért nem az útra vonatkozik, mert hogy ez egy állapot, tehát a pásztor és a nyáj mennek az úton, de mégis valahogy ezzel párhuzamosan, folyamatosan az úrházában lakom, és ez az úrházában való lakás, ez a jelenlétet jelenti. És hogy ezt honnan tudom? Tehát, hogy ez nem egy konkrét helyet jelent, vagy nem egy templomot jelent, vagy nem egy statikus dolgot jelent. Ezt egyrészt onnan tudom, hogy amikor ugye Dávid írt ezt a Zsoltárt, mondtam, hogy ennek többször jelentősége lesz, az egyik jelentősége az pedig az, hogy ekkor még nem volt templom. Tehát ekkor még nem volt megépülve a templom, hanem szent sátor volt. És tehát az Úr házáról beszélni egy statikus épületként nem tudunk ebben az időszakban. Tehát itt nem egy templomra, még csak nem is a jeruzsálemi templomra kell gondolni, mert akkor az még nem volt megépítve. És a másik ok, ami miatt ezt tudom, az pedig János evangéliumában van, és ugye itt megint visszatérek ide, hogy Krisztusra is vonatkozik ez a Zsoltár, hogy János 1.14-ben azt olvassuk, közöttünk lakott, tehát hogy az ige, a testélet ige, ugye ez a János prológusnak a része, hogy Jézusról beszél, hogy ő a testélet ige, és hogy ő közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És amikor mi azt olvassuk, hogy lakott, akkor ott nem a lakni kifejezés szerepel, hanem az, amit görögül úgy mondunk, hogy eszkénószen, ami sátorozást jelent. Tehát sátor. És mi a tulajdonsága a sátornak a kőépülettel szemben, vagy fa, vagy bármilyen más szilárd épület, szidált falu tetejű épülettel szemben, az, hogy mobilis. Tehát, hogy végig, amíg vándorlok az Úrral, és követem őt, az ő vesszőt és botját, rászegezem a tekintetemet, amit akár átvitt értelemben, akár a keresztre is gondolhatunk. Hiszen Krisztusról is szól ez a Zsoltár. Szememet a keresztre függesztem, vándorlok, tehát egy folyamatos vándorlás, követés történik meg, és közben pedig az Isten folyamatosan velem van. Folyamatosan velem van, mert sátor is nem épület, amelyet lebontunk, felépítünk, jön velünk mobil. És ez ugye vonatkozik Krisztusra is, hiszen ott azt olvastuk, hogy közöttünk sátorozott. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ugye ezt olvassuk Jézusról János 1.14-ben, és itt is miről van szó? Igaz ösvényről, és jóságról és szeretetről, amely az áldást, az Istennek a kegyelmét szimbolizálja. És ez a kettő, ez mind itt van a sátor kifejezésben.
Amint láthattátok, hallhattátok, ebben a Zsoltárban nagyon-nagyon sok minden van benne. Rengeteg az utalás, rengeteg a mély jelentés, rengeteg a bátorítás, és az olyan spirituális tartalom, amely igazán tud építeni bennünket a hétköznapokban. Ne szorítsuk be ezt a Zsoltárt, már ezerszer olvastam, most már inkább valami, nézzünk valami mást dolgok közé sem, de ne rakjuk föl ezt a Zsoltárt a temetős polcra sem, tehát hogy ez a temetésre való Zsoltár, hiszen pontosan az életről szól. Arról az életről, amit az Istennek a jelenlétében élünk, és arról a vándorútról, amelyet a keresztény embernek az élete jelent, nem elsősorban földrajzi szempontból, hanem inkább spirituális szempontból, amelynek a vége a vele való színről színre találkozás. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ismét együtt lehettünk a Biblia tanulmány rovatban, és arra szeretnélek benneteket kérni, hogyha van olyan bibliai szakasz, amire úgy gondoltok, hogy ó, ez de jó lenne, hogy erről beszélnénk. Nagyon ismert, nagyon sokszor hallottuk már, de milyen jó lenne, hogyha mélyen belemennénk, akkor azt mindenképpen kommentben írjátok meg, vagy e-mailben írjátok meg. Várom a javaslataitokat. Persze, nekem is vannak azért ötleteim, de igyekszem majd mindazokat, az ötleteket, gondolatokat, véleményeket integrálni az adásokba, amelyek tőletek jönnek. Úgyhogy a legközelebbi viszontlátásra, hallásra. Sziasztok!